Isten igéjére figyeljünk közösen, amint megvan írva Jób könyvében. Jób könyvének a 19. fejezetéből a 7-től 14-ig terjedő verseket olvasom. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Ha erőszak miatt kiáltozom, nem kapok választ. Segítségért kiáltok, de nem véd a törvény. Eltorlaszolt a utamat, nem mehetek tovább. Ösvényemre sötétséget borított. Dicsőségemtől megfosztott, levette fejemről a koronát. Kitépte reménységemet, mint valami fát. Letördelt, körös körül, tönkre mentem. Fellángolt ellenem haragja, és ellenségének tekintett engem. Együtt támadtak csapatai, utat törtek ellenem, tábort vertek sátram körül. Rokonaimat eltávolítottam ellőlem, ismerőseim egészen elidegenedtek tőlem. Szomszédaim elhagytak, ismerőseim elfelejtettek. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, hisszük, hogy szívből énekeltük a mi hitvallásunkat, hogy gondviselő jó atyánk vagy. Mégis megfogalmazódnak bennünk is azok a nehéz gondolatok, amelyek minden szenvedő embernek az életében, mindenkinek az életében, aki látja a jövendőjét és nem lát benne kiutat. Így fordult hozzád a szenvedő ember Jób is, és így keresünk mi is gyakran téged, ezekkel a kiáltásokkal, ezekkel a kérésekkel, hogy ne feledkezz meg arról, hogy a mi gondviselő édesatyánk vagy. Így jöttünk ma is te eléd, hogy kérjünk tőled orvosságot betegségünkre, vigasztalást szomorúságunkra, erőt erőtlenségünkben, és hitet, amikor elbizonytalanodik a mi bizalmunk is te benned. Kérünk, hogy a te ígéd erősítsen meg bennünket, úgy, ahogy azt sokszor tapasztaltuk, hogy abból valóban élet és erő származzon. Oly sokan vannak, akik hallgatnak téged, oly sokan voltak, akik megtapasztalták, hogy a te beszéded az valóban életnek forrása lehet. Engedd, hogy mi is ennek az ajándékát birtokolhassuk ma, légy itt a te lelkeddel, engedd, hogy eligazodjunk a te ígédben, és tanulni tudjuk a te akaratodat. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 23. Zsoltárunkkal. 23. Zsoltárunknak az első versét énekeljük, az Úr én nékem, őriző pásztorom. Alapigénket az Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, Ézsaiás könyvének 49. fejezetéből a 14 és 15-ös versekből. Ezt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik egy csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén. Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg te rólad. Amen. Az ember, amikor a Jób könyvét olvassa, és már benne vagyunk jó néhány fejezetet, közösen is tanulmányoztunk, átolvastunk, akkor a lelke valahol nagyon vár a vigasztaló szóra is. Úgy, ahogy annak a nyomorult embernek is kellett, akit Jóbnak nevez meg a Bibliánk, és aki annyi mindent átélt, annyi mindent elvesztett ebben az életben, és pont ezért siet segítségünkre egyfajta felelet. Mintha a Jób könyve, amit fel is olvastam néhány verset, megfogalmazná az embernek a vívódását, a kételkedéseit és a kérdéseit, és aztán itt a másikban, a próféta könyvében meg megszületne az Isten felelete. Ezt gondolod te, de ezt mondja az Isten. Azt gondolod te, hogy sokszor az Isten megfeledkezik rólad, hogy magadra hagy. Mert nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt elképzelnéd. Mert nem úgy történik az isteni segítség, hogy az egyik nap imádkozom, és a másik nap megkapom. És megszólal az isteni felelet, és azt mondja, hogy de hát én nem feledkeztem meg rólad. Lehet, hogy sokan elfeledkeznek. Ezt Jób is felhozza a maga panaszába, hogy elfeledkeznek róla a barátai, az ismerősei, ott hagyják a bajba. Lehet, hogy ebben van valami szándékosság is, hogy a nyomorult embertől elfordulunk, vagy éppen az van benne, hogy ismerjük a magunk erőtlenségét, és a magunk nyomorúságát is, és nem is tudnánk vállalni, hogy a másikon segítsünk, nem is tudnánk segíteni rajta, és ezért állunk egy kicsit arrébb. Mindegy, mert a szenvedő ember csak azt érzi, hogy egyedül marad. De az Isten megerősíti a maga ígéretét, és azt mondja, hogy de én nem hagylak el téged. Én nem felejtkeztem meg rólad. Nagyon szép tanítása a Bibliának, és szinte minden könyvben megtalálható, a Jób könyvében is, amikor Isten elmondja azt, hogy ő gondviselő Isten. Nem arról beszél, hogy van a világon egy gondviselés. Nagyon sokan gondolkoznak így, hogy van egyfajta sorsa az embernek, van egyfajta szerencséje az embernek, de az Isten nem erről beszél, hogy majd jönnek úgy maguktól jobb idők, vagy más idők, vagy a gyógyulás ideje. Hanem azt mondja, hogy ez egy személyhez kötődő dolog. A gondviselő Istenhez. Ő az, aki kezünkbe tartja az életét, és ő az, aki úgy igazgatja, hogy abban a gondviselésben mi mégiscsak rádöbbenjünk arra, hogy mennyire is az Istenre szorul a mi életünk. Valahol így kell hallgatni ezeket a felolvasott részeket, és így kell érteni Jézusnak a szavait is. Gondolom sokaknak, ha azt mondom, hogy gondviselés, akkor eszébe jut Jézusnak az a szép tanítása, amikor a tanítványokat és az őt körülvevő sokaságot így vigasztalja, hogy hát nézzetek a mező liliomaira, az ég madaraira, számon tartja őket az Isten. Vajon felöltöztetné-e Isten így őket, és közben az emberről ne viselne gondot? Vajon az ég madarairól gondot viselne úgy, hogy azok nem vetnek és nem aratnak, és az emberről akkor ne viselne gondot, aki az ő gyermeke? És akkor ki lehet egészíteni még a másik nagyon szép gondolatával Jézusnak, hogy Isten még a fejünk hajszálait is számon tartja. Egy sem eshet le a fejünkről az ő tudta nélkül. Micsoda biztos ismeret, micsoda biztos érzés az ember számára, hogy egy olyan Istenünk van, aki ennyire jól látja mi életünket, és ennyire a gondjaiba fogad. Mégis ezeknek a képeknek a bennünk élése valahol egy olyan gondolatsort rajzol ki, ami nem mindig azt a valóságot tükrözi, amit Isten önmagából akar mutatni. Amikor a mező liliomaira gondolunk, és az ég madaraira, amire az Isten gondot visel, illetve a fejünkről lehulló hajszálakra, akkor mi azt képzelnénk, hogy az Isten fő feladata az, hogy a mi életünket úgy gondozza, hogy az problémamentes legyen. Nyilván az ember, amikor hívő emberként gondol a saját életére, azt várná el, hogy ezért a hitért, most csúnyán mondom, cserébe, az Isten egy megkülönböztetett gondviselésével foglalkozzon a mi életünkkel. Tehát akkor, ha már látszik az életemen az, hogy én igyekszem az Isten felé, az Isten jutalmazzon engem azzal, hogy egy picit jobban odafigyel rám, mint megint, hadd fogalmazzak így, a hétköznapi emberre. Van egy ilyen elvárás bennünk, és nyilván a gondviselés a számunkra ezért azt jelenteni, hogy nekem van a gondom, de Isten viseli. Ő az, aki hordozza. És ez nagyon sok helyzetben így van. Nagyon sok mindent át tudunk adni az Istennek, hogy ő viselje, és az ember akkor békességre talál, akkor érzi, hogy megkönnyebbül, terheiben, lelkében is. De ez a gondviselés nem azt jelenti, hogy rajtam nem maradt teher. És ezt nehezen akarja megérteni az ember. Jób könyve erre egy nagyon jó példa. Elmondja benne az Isten azt, hogy azért van valami, amennyit az emberen hagy az Isten. Sőt, az ő könyve azért olyan különleges, mert igazán úgy tűnik, hogy erőn felett is megpróbálja az embert. De azért ott van a fő gondolat benne, hogy de az élete az az enyém. Azt senki tőle el nem veheti, mert az az enyém, arra én gondot viselek. Hát valahogy így gondolkozik az ember arról, hogy az Isten hogyan kellene a mi gondunkat viselje. A probléma kezdete mindig az, amikor úgy érzem, hogy a terheim nem könnyebbednek. amikor azt érzem, hogy van egy kérdésem az Isten felé, de arra nem érkezik válasz. Amikor úgy gondolom, hogy elmondtam az imádságomat, és az Isten hallgat. Mintha igaza lenne a panaszkodó embernek, hogy hát elhagyott engem. Megfeledkezett rólam az én Istenem. És ez az az első gondolat, amiben érdemes egy kicsit belegondolni és végigjárni, ez egy valós érzés. Az embernek egy valós érzése az, hogy elhagyatott tud lenni, hogy megfeledkeznek róla. Nyilván ezt Istenhez kapcsolni merész dolog, de mindaz, ami az életünk tapasztalata, az valahol erről beszél. Hát nem ott vannak az emberek, akik ismerősök, akik barátok, akik családtagok, akik elhagytak. Az okokat is fel tudnánk sorolni. Van, amelyek megbocsátható okok, és vannak, amelyek nem megbocsáthatóak a számunkra. Van olyan, hogy hátat fordított nekem, de a mai napig nem értem. Hogy nem úgy törődik velem, ahogy én azt elvárnám a másiktól. És van egy olyan ok, ami ellen meg fellebbezés nincsen. Elvették tőlem. Meghalt. Elhagyott engem. Milyen sokszor így panaszkodik el, panaszolja el magát az ember, holott nem mintha a másik tehetne erről, de azt akarja megfogalmazni, hogy egyedül maradtam. És valóban úgy van, hogy a hétköznapjainkban is sokszor elképzeljük, hogy kire tudnék számítani, ki az, aki a segítségemre fog sietni, és olyan rosszul esik, amikor nem jön, amikor megfeledkeznek rólam. Egészen az apró dolgokig, amikor a jó ismerős, a barát, a családtag elfelejti, hogy nekem mikor van a névnapom, vagy a születésnapom, vagy egyszerűen elfelejti elküldeni a karácsonyi üdvözlőlapot, amit minden évben eddig megtett, rosszul esik, mert úgy tűnik, hogy elfelejtett engem. Hiányolom mögül le azt a szeretetet, ami engem számon tart. És egyszer csak megszólal a panaszkodó ember, és azt mondja olyan bizonytalan hangon, hogy megfogyatkozik az Isten szeretete is akkor, amikor engem nem tart számon. Amikor a betegségemhez betegség jön, amikor a gondom az nehezebbedik, amikor az életem az nem, hogy könnyebb lenne, a teherviselés szempontjából inkább nehezebb lesz. És tényleg, amikor az ember ezeket a gondolatokat végig pörgeti önmagában, akkor a hite úgy elbizonytalanodik. Akkor nem azokat a madarakat fogja megfigyelni, amik magasan az égben szárnyalnak, amik azt hirdetik, hogy az Isten róluk gondot visel, amely madaraknak ott van az ereje, ami magasan tud szárnyalni, hanem inkább azokat a szárnyaszeget madarakat veszük észre, meg bukdácsolnak, amelyeknek az élete közel van az elmúláshoz. És nem azokat a virágokat figyeljük meg, amelyek még a sziklából is kibújnak és kapaszkodnak benne, hanem inkább azokat a leégett erdőket látjuk, ahol minden megsemmisül. És amikor a hajszálainkat számon tartjuk, akkor megszámoljuk az ősz hajszálainkat. És az összes csomóban elhullott, gondokban megfáradt életemnek a hajszálait. És akkor tényleg az ember egy kicsit kérdően néz az Istenre. Hol visel az Isten akkor végül is gondot rólam? És az esetek nagy többségében fel is teszi a kérdést Istennek, hogy miért nem vagy ott, ahol én vagyok? De Isten is vissza tud kérdezni, és meg tudja kérdezni, hogy biztos, hogy Isten van rossz helyen, és nem én vagyok. Biztos, hogy úgy történt a dolog, hogy Isten elhagyott engem, és nem én hagytam el az Istent. Nem úgy történt véletlenül a dolog, és akkor csak feltételezés legyen. Hogy az Isten ment azon az úton, amelyen nekem is járnom kellene. Csak én egy másik utat választottam, és elhagyatottá lettem. Mert ha ott lennék az Isten mellett, akkor még ezek a terhek is hordozhatóak lennének. Nem keserítenének ennyire az életünket. És az esetek nagy többségében erről van szó. Lehet, hogy Jób könyve épp egy kivételt képez. De jelentkezzen az, aki jobban tudja inkább magát azonosítani, és igaz és fedhetetlen életnek minősíti az övét, és csak próbatételnek azokat a nyomorúságokat, amiben él. Mégis azt hiszem, hogy legtöbben azt mondanánk, hogy ez azoknak a bűnöknek a következménye, amiket én elkövettem. Annak a következménye, hogy elhagytam az Istent. De az Istennek van erre is válasza és vigasztaló szava. Olyan érdekes, hogy Istent atyának nevezzük. Az atya Istennek mégis anyai érzései vannak. Vajon megfeledkezik-e csecsemőjéről az édesanyja? Ritkán találkozunk ilyen kifejezéssel a Bibliában, de nagyon szépen összefoglalja mindazt, ahogy az Isten viszonyul hozzánk. Megfeledkezhetik-e az anya a csecsemőjéről? Az első, ami az ember eszébe jut, hogy az édesanyja csecsemőjéről amúgy sem feledkezhetne meg, hiszen az állandóan felhívja önmagára a figyelmet. Felsír, ha van valami gond. Felsír akkor, hogyha éhes. Felsír akkor, ha fáj valami. Állandóan az édesanyjának produkál valamit, ami miatt őt észre kell venni. Állandóan ott vannak a gyermekeinkben is ezek a furcsa feltűnési dolgok, hogy hát figyelj rám, mert én itt vagyok, mert én a gyermeked vagyok. Nekem jár az, hogy ajándékot adj, nekem jár az, hogy foglalkozz velem, nekem jár az, hogy megsimogass, az kell nekem. És ők ezt újból és újból oda teszik elénk. Egy kicsit elgondolkoztam, és úgy tűnik, hogy mi is így viselkedünk az Istennel szemben. Nem tudna az Isten akkor sem megfeledkezni rólunk, ha akarna. Mert állandóan zaklatnánk valamivel, vagy zaklatjuk is. Az imádságaink imádságba fűződnek, a kéréseink kérésekkel folytatódnak. És nem mintha ez egy rossz dolog, hiszen Jézus bíztat arra, hogy az Istennek fel lehet tenni a kérdéseinket, el lehet mondani a panaszainkat. De valahogy úgy tűnik, hogy mi az Isten állandóan emlékeztetni akarjuk. Talán ígéretekre. Vagy éppen arra szeretnénk felhívni az Isten figyelmét, hogyha ő igazán a gondviselését meg akarja mutatni, akkor milyen nagyszerű dolog lenne, hogyha nekem biztosítana egy olyan szép életet, amit látva a többi ember is elcsodálkozik, és azt mondja, hogy megéri az Isten mellett lenni. Micsoda, mai szóval mondom, reklám lenne az Istennek az, hogyha a gondviselése rajtam úgy mutatkozna meg, hogy én egy kiegyensúlyozott, szép életet tudnék élni mindenféle baj nélkül. Mindenki az Istenhez szaladna, és tőle várná ezt a fajta csodálatos életet. És erre az Istent szeretjük emlékeztetni. De itt nem erről beszél a próféta, hanem arról, hogy az édesanyja azért nem feledkezik meg a gyermekéről, mert van egy ilyen egyszerű szó, ami nagyon mély tartalommal bír, mert szereti. Nem azért, mert felhívják rá a figyelmét, hogy neki ezt vagy azt kellene tenni, hanem azért, mert önmagától is azt akarja megtenni, ami a gyermekének a legjobb. És vajon az Isten, aki a saját gyermekének nem kedvezett annyira, hogy képes volt feláldozni, érettünk, akkor érettünk az ő gyermekeiért ne tenne meg mindent. Akkor megvonna is bármi valami olyan fontos dolgot az életünktől, ami azt szolgálja, hogy mi hálát tudjunk adni neki. Az Isten úgy tud szeretni bennünket, mint ahogy az édesanyja a gyermekét. És lehet, hogy lennének ellenvetéseink, és elmondhatnák azt, hogy itt is és ott is azt hallottuk, hogy a kisgyermeket az édesanyja kitette a kukába. Vagy elvitte és letette a kórházra, és azt mondta, hogy nem kell. De nyilván, hogy az Isten, amikor az ő maga életéről beszél, és az ő szeretetéről nem erre gondol, hanem arra az anyai szeretetre, ami mindent le tud győzni, amiben sokszor beleszakad az édesanyjának a szíve is. Aztán tovább megy a próféta, és az utolsó nagy kérdésünkre is megfelel. Miért nem értjük akkor az Isten gondviselő munkáját? Miért nem érezzük azt nap, mint nap úgy, ahogy azt mi érezni szeretnénk? És erre is megvan a felelete. Az Isten gondviselő munkájának a nagy célja az üdvösség. Elkeserítően hangozhat, de nem csupán ez a földi élet az, amit az Isten célul kitűzött a számunkra. És talán sokan ezért is nem foglalkoznak az Isten dolgaival. Ő célként azt az üdvösséget jelölte meg, ahol az ember együtt lehet az ő mennyei atyával. Ahol megszűnik tényleg minden fájdalom, ahogy a próféta mondja. És minden gond és minden nyomorúság. De ez az üdvösség azért elővételezhető ebben a földi világban is. Ott az Isten békessége tud munkálkodni, és meg tudja nyugtatni az emberi szíveket, és el tudja mondani nekünk azt, hogy az Isten, még ha nem is látjuk és nem is érezzük, állandóan munkálkodik a mi javunkra. Jézus is sokszor tanított erre, és már a próféták olyan sokszor elmondták, és lehet, hogy az Isten gondviselésében még az is belefér, amit a próféta egy másik helyen így mond, Egy szempillantásra elhagytalak, hogy nagy irgalmassággal utána összegyűjtselek. Azaz az Isten gondviselésében még az is belefér, hogy megmutassa nekünk néhány pillanatra azt, hogy milyen az, amikor tényleg egyedül vagyunk. Hogy utána még inkább ragaszkodni tudjunk ő hozzá. Ha már emlegettem Jézus szavait a gondviselésről, az égmadarairól, a mezőliliumairól és a fejünk hajszálairól, akkor említsük meg azt is, hogy hogyan zárja ott Jézus a tanítását. Azt mondja Jézus a tanítványainak, ha először az Isten országát keresitek, akkor minden egyéb utána megadatik nektek. Akkor az Isten gondviselése valóban kézzelfoghatóvá lesz. De addig, amíg az ember meg akarja magának szerezni a gondviselő Istent, de a megváltó Istenre nincs szüksége, addig mindig elégedetlen lesz azzal, amit az Isten elvégez az életünkbe. Adja Isten, hogy el tudjuk fogadni, és meg tudja vidámítani az Isten a mi szívünket, amikor azt mondja, ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg te rólad. Isten adjon erőt ezekből a gondolatokból, ami számunkra. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, őszintén megvalljuk te előtted, hogy sokszor mi is várjuk a te gondviselésedet a magunk akarata szerint, és a magunk elképzelései szerint. És nem veszük észre, hogy a te gondviselésednek bölcs célja az, hogy az életünket ne csak most, ne csak néhány évre, hanem egy örök életre megtartsad. Ezért van annyi minden az életünkben, amit nem értünk. Ezért tudunk azonosulni a szenvedő embernek a panaszával, ezért van ott mégis a hálaadás bennünk, amikor megújul a mi reménységünk, és látjuk a te gondviselésednek kézzelfogható jeleit is. Köszönjük, amikor gyógyulást látunk, amikor egészséget tapasztalunk. Köszönjük, amikor vigasztalás van, amikor békesség van bennünk. Köszönjük, amikor gyermekeinket rád bízhatjuk, és a saját életünket is. És köszönjük azt is, amikor veled együtt tartjuk számon megőszülő hajszálainkat, és tudhatjuk, hogy a te kezedben van az életünk. Köszönjük, hogyha sokan el is hagynak, saját hibájukból, vagy hibájukon kívül. És sokszor van, hogy egyedül érezhetnénk magunkat. Tudjuk, hogy kihez tudunk kiáltani, hogy összefogva kezünket társra találunk. Így kérünk, hogy erősíts bennünket. Erősíts akkor is, amikor mi is másokat szeretnénk vigasztalni, amikor mi is olyan nyomorúságos vigasztalók vagyunk, hogy megfeledkezünk másokról. Engedd, hogy amit tőled megtapasztaltunk, azt mások felé meg is tudjuk élni. Hadd tudjunk mi is bátorítani, hadd tudjunk mi is lelket önteni beléjük, hadd tudjuk mi is közel vinni őket a te örömüzenetedhez. Így kérünk ezért a gyülekezetért is, betegeinkért, mindazokért, akik bajban vannak, azokért, akik szomorkodnak, és azokért, akik hálát tudnak adni. Imádkozunk gyülekezetünk növekedéséért, épüléséért, és ezért a kis országért, amelyben élünk, te viselj gondot mindannyiunkról. Hadd látszódjék egyszer meg a te dicsőséged és hatalmad minden ember szem előtt. Maradj velünk és áld meg életünket, most és minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.